Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatom a katolikus egyház katekizmusának a magyarázatát. Eddig arról volt szó, hogy az Isten keresi az embert, az ember keresésére az Isten válaszol. És ezt hívjuk mi kinyilatkoztatásnak. Tehát az a keresés, az lehet a természetes ész fényénél, de amikor az Isten üdvösség történeti tervét, belső életét már meg akarjuk ismerni, akkor az emberi értelem kevés, az Istennek kell önmagát föltárnia. Ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak, latinul revelációnak. És hát ez a kinyilatkoztatás csúcspontját érte Jézus Krisztus személyében. Erről volt szó az eddigiekben, és most folytatom, mert a kinyilatkoztatást, az Isten bemutatkozását, az Isten üdvösségünkre vonatkozó tervét nem csak arra a Jézus nyilvános működésének az idejére szánta, mert azt mondja Timóteusnak Szent Pál apostol, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ebből adódik az, hogy a világ végéig tovább kell adni ezt a kinyilatkoztatást, és minden emberben pedig az is benne van, hogy mindenhova el kell vinni ennek a hírét. És ennek a folyamatát szeretnénk követni ezen az órán, hogy hogy is van ez. Mert a kinyilatkoztatás az nem egyszerre történt, hanem hosszú évszázadokon keresztül, és az, amit Jézus Krisztus hozott, az ugyan a teljesség és véglegesség, de a megértés szempontjából nem. Hanem azt tovább-tovább kell gondolni, el lehet mélyíteni a történelem folyamán, úgy is, hogy az emberiség egyre mélyebben megérti, de úgy is, hogy az egyes ember. Hát azért gondoljuk el, azok a népek, amelyek Európába jöttek a népvándorlás idején, mit tudtak fölfogni a szentpáli teológiából? Le is lehetett fordítani nekik csak az evangélium bizonyos részeit, mert se szókincsük, se értelmi fölkészültségük nem volt hozzá. De ugyanez vonatkozik egy ember életére is. Hát amit első áldozó gyereknek át lehet adni, az édes kevés egy felnőtt ember számára. Tehát így is van egyfajta mélyülés, sőt emberekként is van mindig különböző fokozat, mert más-más értelmi, érzelmi és személyiségbeli talentumokkal rendelkezünk. Most maga a Szentírás mondja azt, hogy ezt a kinyilatkoztatást átadták. Tehát nem a Szentírással kezdődött. Tehát nem úgy volt, hogy lepottyant egy könyv a magasból, és akkor itt a kinyilatkoztatás teljessége. Még a zsidók ószövetsége se így volt, hanem könyveket ismertek belőle, de az, hogy mi tartozik az Ószövetség teljességébe, azt maguk a zsidók is még Krisztus után határozták meg, méghozzá a jamniai zsinaton kezdték keresztény hatásra. Mert akkor a kereszténység már próbálta összeszedni a szent iratokat, és akkor zsidók is azt mondták, hogy hát azért nekünk is ki kellene állítani egy teljességet, mert ott azért megvoltak, hogy ugye a proféták, a törvény, de hát ott aztán vita támadt, hogy melyik könyv ami a Szentföldön íródott, csak az vagy, amelyik a zsidóság által valahol a diaszpórába íródott, az beletartozik-e, és itt lehet látni, hogy a kritika, a Szentírás kritika olyan dolgokra is rámutatott, amire csak nagyon későn jöttünk rá, mert mi katolikusok mindazokat az ószövetségi könyveket is elfogadjuk, amelyek hát a Szentföld határain túl is íródtak, de szent könyvek voltak, és nem is héberül vagy arámul íródtak, hanem görögül. De volt olyan könyv, amiről kiderült, hogy valójában mégis héberül íródott, és csak később vitték át. Tehát itt lehet látni, hogy ezt valakinek meg kell határozni, hogy mely könyvek tartoznak a Szentírásnak a könyvei közé, amelyik szintén, hát mint egy írásbeli kivonata a kinyilatkoztatásnak. És már itt ugye azt az érzékeny kérdést érintjük, ami különösen a újkorban a reformációtól vált problematikussá, hogy mi az, amiben nekünk isteni igazságok vannak. És akkor, hogy a hitújtók mondták, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Igen ám, de hát az ősegyháznak nem volt kezébe az újszövetségi Szentírás. Tehát úgy lettek vértanúkká nagyon sokan, hogy apostoli ige hirdetést hallottak, de kezükben nem volt Szentírás. Még az evangéliumok se. Nem beszélve az apostoli levelekről. Azokat később kellett összeszedni és összeállítani. Elkezdődött egy hagyomány folyamat, és maga Szent Pál apostol mondja, hogy én azt adom át, amit kaptam. És aztán lelkükre bízza egyik-másik egyházközségnek, hogy amit mondtam, azt ti is adjátok hiánytalanul át. Most honnét kapta Szent Pál? Hát először is találkozott a föltámadt Krisztussal, kapott egy sugalmazott igazságot, vagy a vele való közlésrel, illetve találkozott a főapostolokkal, és hosszabb időt is eltöltött velük. Ez Szent Pál életéből kitetszik, hogy hosszabb időt, 2 hétig is együtt voltak Jeruzsálembe. De ő is kapta, mert ő nem volt ott a nyilvános működés alatt. És ezt adja aztán tovább. Tehát itt lehet tetten érni, hogy a hagyománynak a Szentírás kialakulásában az újszövetséginek, de az ószövetségire is vonatkozik, óriási szerepe van. Szóval az lehet szó, lehet példadás, aztán lehetnek intézkedések, amikor kialakul az ősegyháznak a struktúrája. És miután maguk az apostolok is hagytak utódokat maguk után, ez különösen Szent Pálnál érhető tetten, hogy itt és ott állít Krétán, vagy ugye Timóteus Titus személybe, de másutt is egyházi előjárókat állít, püspököket is állít, de ezt tette a többi püspök is, azok is állítottak, ez lett aztán a szukcesszió, a folytonosság. Ez egy fontos momentuma a hagyománynak, hogy legyen folytonosság. Tehát nem úgy van, hogy az első században egymás után átadták a tanítást, aztán az üldöztetés hatására megszűnt, mert mit tudom én, szétszóródtak minden, és akkor valaki jött, hogy hát akkor én úgy gondolom, hogy ezt kell mondani a kinyilatkoztatásról, hanem volt folytonosság és szukcesszió. Még kialakult egy olyan intézmény is, amit mi tanító hivatalnak hívunk. Na persze nem úgy kell elképzelni, hogy Szent Péter apostol idejébe rögtön volt egy hittani kongregáció, vagy valami más olyan, mint Rómában van. Ezek úgy fokozatosan alakultak ki, de a hit tisztaságára a kezdeti időkben vigyáztak. Hát már János evangélista leírja, hogy ugye vannak, akik azt állítják, hogy Jézus nem jött el testbe, hanem csak valami látszat, ilyen doketista módon mondták, hogy képzelődtek emberek, hogy hát itt volt a Messiás. És akkor ezeket a legkeményebb szavakkal elítéli János evangélista is. Tehát kialakult a tanítóhivatal. És a tanítóhivatal az nincs fölötte a Szentírásnak, a kinyilatkoztatásnak, de megszabja azt, hogy ez érvényes tanítása vagy sem. És itt jönnek aztán a dogmák, a hittételek. A kinyilatkoztatásból kivéve azokat az igazságokat, amelyeket támadtak, helytelenül értelmeztek, általában így születtek meg a Szent Háromságra, Jézus Krisztus istenségére, Szűz Mária istenanyai voltára való dogmák, hogy valakik támadták. És akkor érezték azt, hogy ez nem igaz tanítás. És erre jöttek aztán a zsinatok, amelyek megfogalmazták a dogmákat, a hittételeket. Ezek a kinyilatkoztatásnak az oszlopai, sarokpontjai, amik biztos eligazítást adnak. Tehát én szoktam használni azt a hasonlatot, hogy a közlekedési táblákhoz hasonlítanak a hittételek. Mert végül is lehetne úgy is közlekedni, hogy nem volna közlekedési tábla. Csak akkor úgy lennék, mint a Vidám Parkban a Dodge-em, hogy egymásnak mennék, mert nem volna szabály. Na most lehetne úgy is hinni, hogy az embernek nem mondják meg, hogy most pontosan mit higgyél, vagy mit ne fogadj el. Tehát megkönnyítik a hittételek. És ezt a tanítóhivatal fogalmazza meg, de azt is kell látnunk, hogy mindenek előtt, mellette, fölötte a Szentlélek sugalmazó tevékenysége van. Tehát az, hogy a kinyilatkoztatás eléri az embert, Jézus Krisztus tanítása is, és ez tovább adódik, hogy ez helyesen történjék és igazat közvetítsen, ezt a Szentlélek végzi el. Hát maga Jézus mondja, hogy elküldöm nektek majd a másik vigasztalót. Ő volt az első vigasztaló, tudnélik, Jézus Krisztus, aki majd megtanít benneteket minden igazságra. Amit én nem mondtam el részleteiben, ő majd megtanít benneteket, a Szentlélek Úristen. Ezt maga Jézus mondja, és mi hiszük azt, hogy a Szentlélek vezeti a hagyománynak a folyamatát, illetve magát a tanító hivatalt is. És hát így őrizzük a hit letéteményt, a hit fontos részét, ezt így mondta a régi klasszikus teológia, a depozitum fidei, a hit letétemény. Hogy mi tartozik pontosan ahhoz? Mert van a szent hagyomány, és vannak hagyományok. Tehát az egyházban most is képződnek hagyományok, de azok nem tartoznak a szent hagyományhoz, hanem a szent hagyományba tartozó igazságok visszanyúlnak az ősegyház ideire, ami megfogalmazódhatott az imádságokba, a liturgiába, az apostoli tanítás értelmezésében, az egyházatyák tanításába. De hát vannak olyan hagyományok, amik változhatnak az egyházban, például a liturgia megjelenítődése. Tehát a történelem folyamán nagyon sokat változott, hogy a misének nem a lényege, hanem a külső liturgikus vonások, hát ugye nem is egyfajta liturgia van, és ez megváltozhat, illetve háttérbe szorulhat. Mi voltunk annak a kornak a nagy tanúi, amikor a latin liturgia népnyelvűre vált, De ugyanakkor azért sok minden át is alakult a szentmisébe, mert megnézték az ősi hagyományokat, és azt építették be. No tehát, itt van egy ilyen nagyon fontos tanítás, kinyilatkoztatás, amit őrzünk, és mi még azt is mondjuk, hogy a keresztény nép egésze, ha megmarad az egyház hit vezetésében, azoknak is van úgynevezett szenzus fideje, hit érzéke, hogy a keresztény nép együttesen azért tudja azt, hogy mi az, ami igaz katolikus tanítás, és mi az, ami eretnekség, vagy eltér tőle. És hát a keresztény népnek is vannak mélyítő tapasztalatai, hiszen hány olyan szentje van az egyháznak, akik nem tartoztak a hierarchiához, mégis a ima tapasztalataik, a gondolataik egyház doktori szintre emelkedtek az egyházba. És újabban hát több ilyen nőt is számon tart az egyház, akiknek a tanítása, gondolatai mélyítették a kinyilatkoztatás megértését. Gondolok itt Szienei Szent Katalinra, és több is van, ugye egyház doktorokból, Nagy Szent Teréziára, meg a korunkban is, akik mélyítik az egyház tanításának a megértését. Na most a kinyilatkoztatás a sokkal tágabb keret, mint maga a Szentírás. Mert az már egy írott szó. A kinyilatkoztatás tágabb. Jól emlékszünk rá, hogy ilyenkor szeptember végén a Szentírás vasárnapja volt. Most ez egy kicsit úgy elfelejtődött, bár ha valaki megtartja, nagyon helyesen teszi. Mert ez nem marad el. Tehát ennek a Szentírásnak az érvénye ma is fontos. Ugye Szent Jeromos és Szent Máté apostol közé esik, mert a Szent Máté volt a nagy evangélista, a Jeromos pedig a nagy bibliafordító. És ezért volt mindig a Szentírás vasárnapja a szeptember hónap végén ünnepelve. Most Ferenc pápa áttette, különösen a ökumenikus időkben érezzük, hogy hát ezt jó, a közösen ünnepeljük az Isten igéjét. Ami szélesebb fogalom, vagy szélesebb valóság, mint maga a Szentírás, de éppen abból adódóan, hogy van szent hagyomány is. Most a Szentírásnak, a Ó és Új Szövetségi Szentírásnak valójában egyetlen igéje van, ha így mondjuk maga Jézus Krisztus, az Isten igéje, aki megtestesülten itt van közöttünk, és ő járja át az összes írásokat. Végül is az Ószövetség is már Jézus Krisztusról szól, ráirányul, az Új Szövetség pedig hát kinyilvánítja az üdvösség tervet. És ugye az Isten igéje, maga Jézus Krisztus a megtestesült második isteni személy, végül is ő a szerzője, az Isten a szerzője a Szentírásnak emberi közreműködéssel, később pedig hát mondjuk, hogy a Szentlélek sugalmazásával tévedés nélkül tanítja mindazt, ami az üdvösségünkre szükséges. Tehát nem a természettudományokban tévedés nélküli, a Föld körül forog a nap, vagy hasonló kérdések, hanem az isteni igazságokat, az üdvösségre szóló útmutatást adja meg. Most a későbbi időkben, az apostolok idejében ott van a sugalmazás, ami lehetővé tette azt, hogy Jézus tanításából a lényegeset és a szükségeset emeljék ki, mert az evangéliumoktól sokkal több lehet a Jézus 3 évi tanítása. Biztos. Az evangéliumokat nekiállnánk hangosan olvasni, fél nap alatt én pontosan nem tudom, de el tudnánk olvasni. De Jézus tanítása sokkal több volt, és mégis ennyi maradt meg. De ennek a megmaradásnak a lényeget kellett adnia, és ezt mi sugalmazásnak hívjuk. Van ennek világi hasonlata is, a sugalmazásnak. Én úgy gondolom, hogy példaként lehet hozni a költői ihletet. Példaként, nem egy az egybe olyan, de mégis az, hogy a költő, amikor kap egy ihletet, akkor leírja azt, ami éppen benne van egy szép versben. Szoktak is panaszkodni ilyen költő emberek, hogy nincs ihlete. Vagy például a tudományos felfedezések. Hát az is egy ilyen innováció, vagy egy ilyen rádöbbenés valamire. Hát nagyon sok ilyen volt a történelemben, hogy egyszer csak volt egy pillanat, amikor a tudósnak megvilágosodott valami. Foglalkozott vele, napok elteltek, sőt néha évek is, és egyszer csak úgy beugrott, megvilágosodott. Én ezt hasonlatként szánom ahhoz, hogy valami ilyesmi a sugalmazás is, hogy megvilágosodott előttük az, amit le akartak írni. Na most erre a sugalmazásra magában a Szentírásban találunk példát, hogy erről kimondottan szót ejtenek a Szentírók, az apostolok. Timóteusnak a 2. levelében írja Szent Pál, hogy gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Kifejezetten mondja, a sugalmazott írásoknak a fontosságát Szent Pál apostol. Akkor Péter apostol is írja, például az első levelében, amikor a levelét az ázsiai keresztényeknek megfogalmazza, akkor azt mondja, hogy ő arról tanítja őket, amire a korábbi időkben vágyakoztak már a proféták is, vagyis Jézus Krisztus megjelenésére és az ő tanítására. És akkor itt mondja utána, mert az első fejezetben van, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendőltek. Töprengtek rajta vajon, milyen időpontra, vagy milyen korra mutat Krisztusnak bennük működő lelke, előre megmondva a Krisztusra váró szenvedéseket, és azután a dicsőséget. Valóban, mert Izaiásnál a Ebedi Jahve, a szenvedő szolga énekeiben valóban Krisztusra alkalmazható proféciák vannak. Kinyilatkoztatást kaptak, hogy nem maguknak, hanem nektek legyenek szolgálatotokra. És azt azzal, amit az evangélium hirdetői most közöltek veletek. Tehát, hogy Taram utal, hogy kinyilatkoztatást kaptak, tehát valaki ezt sugallotta nekik. Hát ez nem más, mint a Szentlélek. És akkor Szent Péter apostol pedig a második levelében szintén utal erre, amikor folytatja ezt a levelet, és azt mondja, hogy hát mi nem meséket mondunk nektek, hanem olyanok vagyunk, mint akik tanúk voltak Krisztus színeváltozásának és az egész Krisztus történelemnek. Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtulattuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és elővetelét, mert hiszen szemlélői voltunk fenségének. És akkor mondják, hogy azt hallottuk, az a szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a hegyen. És akkor folytatja ennek a gondolatnak a kibontását, és aztán azt mondja, azt értsétek meg, hogy az írásnak, mármint a Szentírásnak, egyetlen jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből, hiszen sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottjaként a szent emberek. De ez már vonatkozott a Ószövetségre is, hogy a proféták sugalmazott emberek voltak. Egyébként is az a szó, hogy proféta, az annyit jelent, hogy valaki nevében szólni. Hát ők Isten nevében szóltak, és ezért mondják azt, hogy ezt mondja az Úr. És ők ezt sugalmazásban kapták. És azért mondjuk, hogy a kinyilatkoztatás teljessége a Jézus Krisztus személye, mert ő már nem azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, hanem én pedig mondom nektek. Tehát ő már az Atya tekintélyével, mint második isteni személy tud szólni. Na most ezen aztán később gondolkodtak, egészen a mai napig gondolkodnak rajta, hogy hát hogy is van ez a sugalmazás, hogy van valami idős asszony, aztán neki van valami látomása, vagy jelenés, akkor jöhet oda, és akkor mondhatja, hogy ó, neki az Isten ezt sugalta, és akkor írhatja. Tehát ugye itten világos különbségeket kell tenni, és ismérveket, hogy mi az, ami sugalmazás. Na most, ahogy már máskor is mondtam, lezárult a kinyilatkoztatás Jézus Krisztus személyével, illetve az utolsó apostol halálával. És onnét mi már csak magyarázzuk. De próbálták magyarázni ezt a ókorban, középkorban, az újkorban, hogy milyen módon lehetett ez. Hát az ókori patrisztikus irodalomban előszeretettel használták a hangszer és a zenét megalkotó személynek, illetve a zenét szolgáltató embernek a hasonlatát. Ezt egy hárfa hasonlatával mondják, hogy hát ott van a hárfás, ő a hárfa nélkül nem tudná azokat a szép dallamokat bemutatni. Akármilyen nagy zenész, még akkor sem, mert kellett hozzá a hárfa. És a hárfa se önmagában hiába áll ott, valahol kevés. És azt mondják, hogy valami ilyesmi van, hogy az Isten, mint egy hárfát, fölhasználja az embert, hogy közölje az igazságait. Van is olyan egyházatja, Szent Efrém, akit a Szentlélek hárfájának hívtak. Ez egy erő volt szó a patrisztikus kor szemelvényeinél, amikor őról a tanítottam, ez volt a jelzője. A Szentlélek hárfája. Ezt mondták a hasonlatként az ősegyház atyája, hogy valami ilyen kapcsolat van. Az Ó és Új Szövetség szerzője egyébként mindig ugyanaz, ezt dogmaként hirdette ki a firenzei zsinat az 1438-tól 1445-ig tartó időkben. A skolasztikus, vagyis a középkori teológia az ilyen eszköz jelleggel próbálja megmagyarázni, hogy van egy elsődleges szerző, az az Isten, és van egy auktor instrumentális, egy ilyen eszközi auktor, aki kivitelezi azt, amit az Isten akart. De az elsődleges mindig az Isten a kinyilatkoztatás továbbadásánál. A tridenti zsinat azt a képet használja, hogy mint a toll. Olyan az ember az Isten kezében, hogy én nem tudok írni toll nélkül. De nem a toll írja le végül is a gondolatokat, hanem én írom le a tollnak a segítségével. Na most ezt kérdőjelezték meg később, vagy illetve tettek fel kérdéseket, mert ezek sántító hasonlatok. De valamit kell mondani, hogy képzeljük el, hogyha a Szentírásban azt mondjuk, hogy Isten a szerző, akkor mi vannak benne tévedések? Ugye ilyen természettudományi tévedések. Ha pedig az ember a szerző, akkor az hogy van? Akkor az hogy tudhat örök igazságokat, illetve az ember az csak lejegyez, mint a toll. Hogy van ez a dinamizmus? Ez ugyanúgy érvényes a hagyomány és a szentírás képződésére, mint a sugalmazás leírásába. Mert a szentírás képződésénél azt mondtuk, hogy bele van ágyazva a szent hagyományba, és nem lehet élesen elkülöníteni a szent hagyományt, meg a szentírást, hanem együtt van a kettő. Na most itt is a sugalmazásnál, amikor az megíródik, együtt van a kettő. És hát a második első vatikáni zsinat is már erről szólt, csak azt nem lehetett befejezni 1870-ben, mert ugye akkor foglalták el Garibaldiék a pápai államot, és a zsinati emberek hazajöttek, tehát fél bemaradt. És ennek aztán lett egy olyan problémája is, hogy miután nem tudták jól megfogalmazni, hogy a Szentírás sugalmazottságát, a szent hagyománnyal való kapcsolatát hogyan értsük, éppen a modernista mozgalmak hatására, amelyek ugye a 19. század végétől kezdődtek, és egyre erőteljesebbé vált a Szentírás kutatás, és ugye az volt a félő, hogy úgy kezelik majd a Bibliát, mint mit tudom én, Homérosznak, vagy egy antik szerzőnek a könyvét, hogy kivesznek belőle minden természet fölötti vonatkozást. És ez egy nagyon küzdelmes időszak volt, a második vatikáni zsinatnak kellett eljönni, hogy ezeket a Dei Verbum, az Isten igéje kezdetű konstitúcióban aztán tisztázza. Karl Rahner, a 20. századnak egy nagy teológusa, az kidomborította azt a gondolatot, hogyha egyszer az egyházat Jézus Krisztus mennybe menetele után a Szentlélek hozta össze. A Szentlélek tartja fönn, és a Szentlélek által fogalmazódik meg az ősegyházban a Szentírás, akkor arra nekünk oda kell figyelni, hogy az hogyan alakult, mert az ősegyháznak az élete üzenet számunkra. Igen, mert az ősegyház végére volt az, amikor kezdődött a keresztény ókor, hogy a Szentírás valóban együtt volt olvasható, és ugye a zsinatok megállapították a szent könyveknek, a kánonnak a sorrendjét. Csak már bőven benne voltunk a keresztény ókorban akkor. Tehát eddig csak ilyen témafölvetések, hogy lássuk, hogy ez nem volt egy egyszerű dolog, és nagyon sok kérdés fölvetett, és könyvtárnyi irodalma van a 20. században a hagyomány, szentírás, sugalmazás, isteni és emberi voltak kérdésének. És a szentírásnak a Szentlélek, ugye a sugalmazója mindegyiknek, a Ó és Új Szövetségnek, akkor a Szentlélek kell, hogy adjon inspirációt ahhoz, hogy a szent írást úgy tudjuk olvasni, mint ahogy akkor megírták, hogy az nekünk szóljon. Tehát, hogy az elevenné váljon, ne egy holt betűvé. És itt egy irodalmi hasonlatot mondanék. Márainak a irodalmi székfoglalója Tudományos Akadémián az Iklet és Nemzedék című tanulmánya volt. És úgy kezdi, hogy a költő ül egy sima vagy egy üres papírlap van előtte. Kinéz az ablakon, pont itt szeptember van, és azt mondja, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. És akkor elkezdi írni. És kibomlik egy gondolat, és ha mi ezt a verset olvassuk, főként, hogyha ugyanabban az időszakban, amikor a természet pont abban az időben jár, sokkal hatékonyabban érint meg bennünket. És ugye az üdvösség történet is ilyen, hogy amikor belekerülünk azokba a kérdésekbe, problémákba, ami a üdvösség történeti embert, legyen az bűn, irgalom, háború, hűtlenség, házasság érintette, akkor minket is másként kezdjük el olvasni. Ezért mondja a Németh László azt, hogy a Bibliáról, hogy az Ószövetségben az ember ráismer önmagára. Ott látja sok mindent, ugye, ami mi megbotránkozunk, hogy milyen bűnök voltak, nagyobbak vannak manapság. Ráismer önmagára, az Új Szövetségbe megtalálja a gyógyszert hozzá. Tehát, hogyha egy világi vers tud ránk hatni ilyen elementáris erővel, akkor az Isten igéje is a Szentlélek hatására ugyanezt végbe tudja vinni. És akkor hát szándékom volt, hogy nagyon-nagyon röviden megemlékezem a ma éppen 60 éve elhunyt Sík Sándorról, aki a 20. század első felének, hát a vallásos költészetnek az egyik legnagyobb alakja volt, meg hát egyáltalán, mint irodalomtörténész, mint pedagógus, tanár, nagy nemzedékeket nevelt föl, és sokakra jó hatással volt. Hát keresgettem, megmondom, órákat töltöttem el vele ma, keresgettem, hogy hol lehetne tetten érni Szent Sík Sándornál, hogy ő hogyan élte meg a Bibliát. Hogyan? Fiatal volt, szemben néztem a nappal, nagy lelkesültség, ugye a 20-as években állítják föl a sürgőnypóznákat, a nagy acél ilyen karókat, és akkor látja, hogy azon megy át az áram, meg mit tudom én, a sürgőnykarók, és akkor veszi ezt a hasonlatot. Az acélember, én már csak a végét olvasom, testvér, mondja az acél pillanatát, ez a sürgőnykaró. Tudom, gyengének lenni nem szabad. Tudom, a mi törvényünk állani. Mi vagyunk a vezetékvárai. Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, de rajtunk megy át az üzenet. Az ismeretlen igét hordja válunk, bennünket ideállítottak, állunk. Tehát ő neki, ez volt a hitvallása, keresztény és papi emberként, mint a vezetéknek viszi az üzenetet, ugye? Neki az igét, az Isten igéjét vinni kell, és szilárdan, és rendíthetetlenül, mint ahogy hát a cserkészetben, meg a nagy küzdelmekben próbálta Istenni a 40-es évek elején, amikor feloszlatták a piaristákat, és így tovább. Mikor megöregedett, akkor azt érezte, hogy már ő mindent felejt, mint egy öreg ember, és hogy amit ő annyira fontosnak tartott, hogy jó és választékos szavai legyenek, azok mind elhagyják, elfelejtik a szavakat is. Búcsú a szavaktól, ez a vers elég hosszú, csak nagyon kis részt olvasok belőle föl. Bizony, hogy nem volt rossz sorsotok nálam, mindenben mindig kedvetekre jártam, dajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Hát a szavakat, mert költő volt. És akkor végén azt mondja, állasz az oltár lépcsőjé magad, és idézed a szentelt szavakat, csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll. Megzördül rajt egy láthatatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál, de jó ez neked, beszéltél 70 évig eleget. S ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül szépet és nagyot. Nézd a ma bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala. Ja, Szentírás, az kezdetben volt az ige. Tehát, hogy fiatalon ő továbbadja az Isten igéjét, megöregedett, már nem tud hatni az emberekre, de ne felejtsem el az egyetlen egyet, az Isten igéjét, aki kezdetben vala. Tehát mondjuk ő számára a Szentírásnak ez volt a jelentősége, és gondolom jó példát adott általa nekünk is. Szentírás további vizsgálódásával foglalkozunk majd a következő alkalommal. Vegyük kezünkbe, olvassuk, és próbáljunk rajta elmélkedni, hogy mit üzen nekünk általa az Úr. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.